Nézzük hát akkor, hogy miről is van szó ma reggel. De tegnap arról volt szó, hogy Mordechai a történet végén, Eszter könyvének a végén úgy van jellemezve, mint akit nem mindenki szeretett. Ratzuj le rajv echov. A testvérei többsége kedvelte Mordechai, de nem mindenki. Még nem kedvelte mindenki Mordechai, erre azt mondta a Talmud, hogy azért nem, mert a Sanhedrin egyes tagjainak nem tetszett, hogy Mordechai túl közel került a hatalomhoz, és a Tóra tanulás helyett a hatalommal való kokettálásra fordította az idejét. Nos, persze, ők is tudták, hogy Mordechai ezt a testvéreinek, a zsidó népnek, a zsidó közösségnek az érdekében teszi, de mégis úgy gondolták, hogy a Tóra tanulás nagyobb dolog, mint amit ő tesz, és ennek kapcsán a Talmud kifejtette, hogy micsoda nagy, hatalmas micva a Tóra tanulás, még nagyobb, mint ez a micva, meg az a micva, meg amaz a micva, és most éppen ott tartunk, hogy Amar Rába, Amar Rab Yitzhak, bár Shmuel, bár Márta, Gadol Talmud, Töjrő Jöjsz, ami kibud, avve én. Azt mondta Rába, nagyobb dolog a Tóra tanulása, mint a szülők tisztelete. És a Kalajszön Sani, és a Haja Jákob a Vinnube Vész Éver, Lai Nenás, mert mindazokért az évekért, amiket Jákob Éver jesivájában töltött, mindezekre az évekért nem kapott büntetést. Hogy értsétek, miről van szó, gyorsan frissítsük föl. Jákob elmenekült Ézsau haragja elől, miután kicsalta az áldást az apjától, Izsáktól, elment a nagybátyjának, Lábánnak a házába, ahol össze is házasodott Lábánnak nem csak egy, hanem két lányával, és összesen 22 évet töltött távol az apjától. Aztán egy nemzedékkel később Józsefet eladják a testvérei Egyiptomba, és érdekes módon József is 22 évet van távol apjától, Jákobtól, amíg újra nem találkoznak. Azt mondják erre a bölcseink, hogy itt nincsenek véletlenek, az egy nemzedékkel korábbi 22 évért cserébe kapja büntetésül Jákob azt a 22 évet, amíg nem láthatja a fiát. Igen ám, csak ha kiszámoljuk az éveket, akkor az fog kijönni, hogy Jákob tulajdonképpen nem 22, hanem 36 évet volt távol az apjától, akkor hogyan lehetséges az, hogy mégiscsak 22 évért kapott büntetést? Nos, azért, mert ebből a 36 évből 14-et a Tóra tanulásával foglalkozott. A Midrász szerint ugyanis már a Tóraadás előtt az Ádámtól nemzedékről nemzedékre hagyományozódó tradíciónak része volt a Tóra, és voltak kevesen ugyan, de olyanok, akik ezt a hagyományt tovább adták, és szimbolikusan is ezt Sém és Éver jesivájának nevezzük. Ugye Sém és Éver, ezek Noénak a közvetlen leszármazottai, akik tovább viszik az egyisten hit hagyományát, és tovább viszik a tanulást, a Tóra tanulást. Ez pontosan mit jelent, azt persze nem tudjuk, de minden esetre valószínűleg az egyisten hitnek, és az ezzel kapcsolatos filozófiai tanításoknak és a Tóra tanításainak egy elmélyült megismerését jelenti. És egy visszatérő elem a hagyományban Sém és Éver jesivája, ami már az ősidőkben, már az ősatyák idejében is létezett, és Jákob útban Lábán házához menekülve Ézsau elől 14 évet töltött ebben a jesivában. Ahogy rögtön ki is fog derülni, Jákob már igencsak nem volt fiatal ember, amikor beleszeretett Ráhelbe, és nem volt fiatal ember, amikor családot alapított. Viszont ez a 14 év, amíg Jákob Sém és Éver jesivájában volt, ez a 14 év nem számít bele azokba az évekbe, amelyekért büntetést kellett kapnia Jákobnak, mert a Tóra tanulásával volt elfoglalva, és a Tóra tanulásával való elfoglaltság miatt valaki távol van az apjától és az anyjától, akkor azért nem jár neki büntetés. Hogy hogyan jön ki ez a 14 év, erről fogunk most beszélni. De amár már Lamanimus Naiszossal Ismael, a kérdés először is az, hogy Ismael, tehát Jákob nagyapjának a fia, tehát vagy a nagybátyja, Jákob nagybátyjának az évei miért lettek leírva a Tórába. Ugye a Tóra elmondja, hogy Ismael hány évet élt. Mi értelme van ennek? Ugye Ismael nem egy központi szereplője a Tóra történetének. Hát kell, hogy legyen valamilyen hasznunk a Tóra törzs szövegének, törzs történetének a szempontjából is, abból, hogy Ismael évei le vannak írva a Tórában, hogy hány évet ért. Kedél, Jákszom, Bajnos, na iszős, Jákob, mindez azért van, hogy Jákob éveit ki tudjuk belőle számolni. Dixíve, éles néhány is, majd meásanósra is, imcsanom, és evásani. Kezdjük először is ott, hogy ugye a Mózes első könyvének 25-ös fejezet 17-es mondata azt mondja, és Ismael évei, és ezek voltak Ismael évei, életének évei, 137 év. Tehát Ismael 137 évet élt. Írjuk gyorsan, fölmegyünk egy kis papírra, mert egy kis matematika következik. Káma Kasis Ismael mit szok? Először is hány évvel volt idősebb Ismael Izsáknál? 14 évvel. Árbészer sinin, dixivav Ávram, ben smajnim sanem, sejsonim, ledesz hagrez Ismael Ávram. Ugyanis azt olvassuk, hogy Ábrahám pedig 86 éves volt, amikor Ismael megszülte Hágár Ábrahámnak. Ukszívábron ben me ássanab, egy valadlajesz Iczakban. Na, és azt is tudjuk, hogy Ábrahám 100 éves volt, amikor Izsákot szülte neki Sára. Tehát a kettő között eltelt 14 év. Ukszívi Iczakban is sisim sanabban ledesz hajszan. És azt is tudjuk, hogy Izsák 60 éves volt, amikor a gyerekei megszülettek, Jákob és Ézsó megszületett. Tehát hány éves volt akkor Ismael, amikor Jákob és Ézsó megszülettek? Ha jól számolunk, 74. Akkor írjuk ezt is fel magunknak. Uxiv, Yitzchakben Sisim Shomlel, szóval hiszem, bár Kama Hába is Molbé Szál, Jákob, bár Sivim ve Árba. Kama Pajsem Misnei, akkor hány éve volt még hátra Ismaelnek, a 137-ből, Sittinut Lassa, 63, ugye, mert 74 meg 63, az 137. Most miért lényeges ez? Mert tányalják, hogy a Vinnú, Bishasnyusz, Barakma, Aviben, Sissim és Alessan, és ezért mondjuk azt a Brájtában, hogy Jákob hány éves volt, amikor az áldást kicsalta az apjától, már nagypapakorú volt, és elnézést kérek a 60 évesektől, akik most hallgatnak bennünket, Jákob 63 éves volt, amikor az apjától kicsalta az áldást. Ubojba perek mész Ismael, mert ugyanakkor, amikor az apjától kicsalta az áldást, ugyanakkor halt meg Ismael. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Dich szíve jár észöv ki beirek, vagy élek észöv el Ismael, ikák ez machlász, bász Ismael, lakha észne, baj ész, más most nem áll, bász Ismael, idős, ehhez ne észme, lávacsa kicsi Ismael, Tehát azt rögzítsük most, hogy amikor Jákob kicsalta az áldást az apjától, ez ugyanabban az időben volt, mint amikor Ismael meghalt. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Mert amikor Jákob kicsalta az áldást az apjától, és Ézsau ezre rájött, és Ézsau azt is tudatosította magában, hogy az apja azt szeretné, hogy a fiai ne idegen kánánita lányokat vegyenek el, hiszen rögtön az áldás után, mikor látta Rebeka és Jákob, hogy ennek nem lesz jó vége már annak, hogy Ézsó nagyon haragszik értelemszerűen Jákobra, akkor Izsákhoz elmentek, és azt mondta Rebeka Izsáknak, hogy hát el kéne küldenie a fiút a testvéremhez, Lábánhoz, hogy szerezzen magának egy szép zsidó feleséget. És ugye Izsák ezt támogatta, és ebből Ézsau arra következtetett, hogy hát akkor leszek kedves az apám szemében, ha én is a családból házasodok, és rögtön elment, és elvette feleségül Ismael lányát, Mahalatot, Ismael lányát, aki Nevajot testvére volt. Ugye így fogalmazott a Tóra is, hogy Mahalatot, Ismael lányát, aki Nevajot testvére volt. Miért kell mondani, hogy Nevajot testvére volt, hogyha egyszer azt is írja, mondja az írás, hogy Ismael lánya volt? Tudjuk azt, hogy Ismaelnek volt Mahalat, mint lánya, és volt Nevajot, mint fia. Akkor miért kell hangsúlyozni, hogy ő Nevajot testvére volt? Mert azt mondja, a Brájta azért, mert arra akar ezzel utalni a Tóra szövege, hogy Ismael ugyan ott volt a lánykérésnél, és a lánykérésnél még élt Ismael, tehát így lehet úgy hivatkozni Mahalatra, mint Ismael lányára, de mire elvette volna feleségül nem sokkal a lánykérés után Ézsau Mahalatot, addigra meghalt Ismael. Tehát mikor halt meg Ismael? Abban az időszakban, nem sokkal azután, hogy Jákob kicsalta az áldást az apjától. Most ugye azt is tudjuk, hogy Ismael 137 éves volt, tehát hogyha akkor halt meg, amikor az áldást kicsalta, akkor csak annyit kell tennünk, hogy kivonjuk a 74 évet, amikor ugye annyi idős volt Ismael, amikor Jákob született, a 74 évet kivonjuk a 137-ből, kijön az, hogy 63 éves volt Jákob, amikor kicsalta az áldást az apjától, és amikor elment, ugye elmenekült Lábánhoz. Sitinut lász, már beiszarád, de misziáled, jajszöv, hasivim és siva, most ugye hány éves volt, 63 éves volt Jákob, amikor elmenekült Lábánhoz, rögtön találkozott Ráhellel, elvette feleség, ugye 7 éve dolgozott érte, elvette feleség, bla. Mi jön ki, hogy hány év telt el addig, amíg megszületett József? 14. Miért? Mert ugye 7 évet dolgozott az első esküvőig, ugye ez volt Lábánnak az előfeltétele, majd amikor végül is nem becsapta Lábán, és nem Ráhelt adta neki feleségül, hanem Leát, és utána újabb 7 évet kellett dolgozni a Ráhelnél, bár ő korábban odaadta neki, de azt is tudjuk a szövegből, és ezt mindjárt le fogom vezetni, hogy Ráhel esküvője után 7 évvel született József. Ugye Ráhelnek kezében nem született gyereke, tehát 14 évvel azután, hogy megérkezett Lábánhoz, született meg József. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Mert amikor aztán Jákob később jön Lábánhoz, és elkezd vele alkudozni arról, hogy hát mi legyen a fizetsége, akkor azt mondja Mózes első könyve 31-es fejezet 41-es mondat, dolgoztam 14 évet a lányaidért, és 6 évet pedig a saját, és 6 évet a nyájadért. És mikor mondja ezt? Ugye, és azt is mondja korábban a 30-as fejezet 25-ös mondatában, és hogy volt, amikor Ráhel megszülte Józsefet, és ezután kezdett dolgozni a jutalmáért. Tehát akkor azt mondjuk, hogy 14 plusz 6, a 14 végén született József, tehát akkor, hogyha 14-et hozzáadjuk a 63-hoz, az 77, tehát 77 éves volt Jákob, amikor József megszületett. Jöjszöbben slajsim sanöbben amdanyifné pára, és ugye azt is tudjuk, hogy József 30 éves volt, amikor Fáraó elé vitték, hogy megfejtse a Fáraó álmát. Tehát akkor hány éves volt Jákob, amikor József a Fáraó elé került? 107. Ha meáve seva, sáv de szava be tárti de kafna, akkor adjunk hozzá még 7 évet a bő évekből, ugyanis és 2-t a éhínség éveiből, mert ugye így jön ki az, hogy ugye az történt, hogy a 7 bőséges év után jött a 2 éhínség év, és akkor jöttek föl József testvérei, és vette föl magát végül a történet végén József, akkor most már hol tartunk? Ha meave sitszár, ugye az még plusz 9 év, az 116, tehát Jákob 116 éves volt, amikor újra kellett volna, hogy legyen pontosabban, amikor újra találkozott Józseffel. Igen, nem csak nem jönnek ki az évek. Miért? Ugszív, mert pár Jákob kámé és néhájéha, mert Jákob pár éme és néhájéha, urá is le is, mert az sana. Ugye, mert a Tóra konkrétan azt elmeséli, hogy amikor Fáraó találkozott Jákobbal, akkor megkérdezte tőle, hogy hány éves vagy, és erre azt mondta 130, tehát nem 116, hanem 130. Hiányzik 14 év. Elasmáj mi naárba az, hogy nin, beész éve, ez azt mondja, a Talmud, nincs más lehetőség, mint azt mondjuk, hogy ez a 14 év, ez nem csak úgy eltűnt, hanem a hiányzó 14 év, az 14 év, amelyet Évernek a jesivájában töltött. Oké? Okay. De tánya, ahogy tanultuk is egy brájtában, hallják, hogy bész éven mutman árba eszes anna, éven jesivájában töltötte Jákob 14 évet, éven mész lákas Jákob a vinnó, láramnál ráim, stéjsani. És éven meghalt 2 évvel azután, hogy Jákob lement és megérkezett lábához. Nimca, se Amádella, be érben sívem és sana. Akkor ebből az következik, hogy amikor, ahogy ezt az előbb is mondtuk, 77 éves volt Jákob, amikor megérkezett a kúthoz lábához. Oké, okay. Akkor mindesetre ebből mit látunk? Hogy kijön a 36 év akkor, hogyha a 22 évhez, amit kiszámoltunk, még hozzáadunk 14 évet, ezt a 14 évet pedig Sémes Éver jesivájában töltötte Jákob. Nálon de Neumian is, honnan tudjuk, hogy ezért a 14 évért nem kapott büntetést, de Tánya Nimca, Jöjszöv, Se Pérás, Aviv, Eszim, Stáim, Sana, Sémes, Se Pérás, Jákob, a Vinumi, Aviv, és ahogy ezt tanultuk egy brájtában is, hogy József 22 évet volt távol az apjától, Sémsepres Jákob, Vinumi, Aviv, ugyanúgy, ahogy Jákob is az ő apjától, Izsáktól 22 évet volt távol. De Jákob, Tlaszim, Sisszahávja, Jákobnak az évei, amennyi távol volt, az tulajdonképpen nem 22, hanem 36, Elár, Be, Észár, Dáva, Jákob, Vész, Éverlő, Hasi, de jó, csak hogy az a 14 év, amit Éver jesivájában töltött, az nem számítódik bele. Most a helyzet az, hogy minden jön ki jól, mert ez a 22 év, ez valójában 20, hiszen amikor, ahogy az előbb is idéztük, amikor Jákob elment lábához, és mondta, hogy most már engedje el, mert 14 évet dolgozott a lányaiért, és 6 évet dolgozott a nyájért, 14 meg 6, az csak 20, nem 22. Szóval szóval de vész lavan, eszim s ninhávjan, mert mindig csak 20 évet volt lábánál, és mondja, a talmud elami súm, ti stáhi bórhat résmin. Szóval igen, ám csak 2 évet az úton töltött. Akkor a 20 meg 2, az 22. De tánya, jatsz, márom nárány, balele, szuka, és ahogy tanuljuk is, hogy egy brájtában, hogy amikor elhagyta Aram Naharáimot, tehát Lábán a házát, balele, szuka, és akkor szukotba jött. Szukot, ugye az a sátrak, sátrakat jelent, ez egy helységnév, ahogy a Tóra is mondja, sem nem már Jákob nasza szuka, isza, vagy ivenlői bájszul, mik nejú, asza szuka, isz. Jákob megérkezett Szukotba, ugye miután eljött Lábántól, ott telepedett meg, és épített házat magának, és sátrakat anyájának. Most ezt úgy értelmezi itt a Talmud, hogy épített sátrakat is, meg házat is. A ház az a télidőre kellett, télvíz idejére, a sátrak pedig nyárra. Ugye mind a kettő az 6-6 hónap, mind a három az 6-6 hónap, ugye kétszer épített sátrat, hiszen sátrakat, az 12 hónap, meg még 6 hónap egyszer a tél, mert az arra csak egyes számban mondja, hogy házat, akkor az 18 hónap, akkor majdnem 2 év, megoldottuk a 2 év problémáját is. Vész él az a sisakadasim, és még ezt hozzátehetünk 6 hónapot, amit Bét élben töltött. Erre nincsen más, ezt nem lehet levezetni, de ez egy hagyomány, hogy Bételben is 6 hónapot töltött, vagy Ikris Vachim, és ott hozott áldozatokat, tehát akkor tényleg kijön a 18 meg 6, az már tényleg 24, és így jön, kijön a 2 év, és így kijön, hogy valóban 22 évet volt távol, ha nem számítjuk azt a 14 évet, amit a jesivában töltött. Hádonelach meg Gila Nikris, ezzel befejeztük a megint a traktátus első fejezetet, Hadronalach meg Gila Nikris, Hadronalach meg Gila Nikris. Most pedig jön a második fejezet, és most egy kicsit gyakorlatilasabb témákra fogunk áttérni. Minden esetre arról lesz szó ebben a misnában, hogy a Megillát egyrészt milyen nyelven lehet olvasni, ugye azt mondtuk, hogy kötelesség, az első fejezetben már volt rá szó, kötelesség felolvasni a Megillát, ez egyik legfontosabb micvája Purimnak, a Purim előestjén, Purimnak a napján, de milyen nyelven lehet felolvasni a Megillát, illetve feltétlenül sorrendbe kell leolvasni a Megillát. És hogyan kell írni a Megillát? Ilyesmikről lesz most szó. Lássuk is hozzá rögtön a Misnához. A könyv lesz a Megillá, mert Freya, ha valaki visszafelé olvassa, vagy oda-vissza, könyvön még jelen a Freya, ha visszafelé olvassa a Megillát, ugye ez nem csak azt jelenti, hogy visszafelé, hanem felkevert sorrendben olvassa a Megillát, lajaca, akkor nem teljesítette a micvát. Karal pe, kra targum, behallasen, lajaca, ugyanígy, hogyha fejből olvasta, nem a szövegből, vagy fordításból olvasta, vagy arámi fordításból, vagy bármilyen nyelven olvasta, lajaca, akkor nem teljesítette a micvát. Ával köjrén aisza le lajázorizbe láz, de ha olyanoknak, akik csak idegen nyelven beszélnek, olvasta azon az idegen nyelven, van, aki csak magyarul tud, és magyarul olvasták föl neki, jaca, akkor az már, bár lajész, és samás úr, és jaca, bocsánat, még egyszer, tehát, ha valaki idegen nyelven olvasta föl azoknak, akik csak idegen nyelven tudnak, mondjuk valaki csak magyarul tud, és magyarul olvassák föl neki a Megillát, illetve ha valaki csak magyarul tud, és héberul olvassák föl neki a Megillát, ezekben az esetekben jaca teljesíti a micvát. Ugye itt van egy kis ellentmondás a Misna elején és a Misna második része között, de a Misna elején azt mondtuk, hogy ha idegen nyelven olvassa, akkor nem teljesíti a micvát. Itt meg azt mondjuk, hogy teljesítettek, nyilván a különbség az, hogy a Misna elején arról van szó, hogy ha nekem felolvasnák kínaiul, akkor én nem teljesítem a micvát, de ha valakinek, aki csak magyarul tud, felolvassák magyarul, akkor azt teljesíti a micvát. Koroszé Rugin. Ha valaki nagy kihagyásokkal olvassa a Megillát, umisznám nem, vagy bealszik a Megillá olvasás közben, jaca, attól még teljesíti az olvasást, tehát hogyha kihagyásokkal, a kihagyási úgy értjük, hogy nem a történetbe hagy ki, hanem így nagy szüneteket tart, szünettartással, vagy akár szúnyókál valaki közben, és aztán újra kezdi, akkor ezzel teljesítette. Haja kaiszvai dörsó Megillá, hogyha valaki az olvasást úgy csinálja, hogy írás közben olvassa, és közben, amiközben írja, közben olvassa magának, vagy magyarázza, vagy ellenőrzi a szöveget, lektorálja a szöveget, és a lektorás közben olvassa a szöveget, mindezekben az esetekben, kiben libolja a szava, hogyha gondol arra, hogy ezzel teljesíteni szeretné a micvát, akkor azzal teljesíti is a micvát. Vim lábna jacsa, de ha nem gondol arra, hogy szeretné teljesíteni a micvát, akkor nem teljesíti a micvát. Tehát ha külön kell gondolni arra, hogy most ezzel az olvasással szeretném teljesíteni a Megillá olvasás micvát. Hajszok szóval be számbe, szikra be kumusz be kántom. Mi, hogyan kell írni a Megillát? Ugye a Megillá az ugyanúgy pergamentre kell, hogy legyen írva, és ugyanúgy azok az előírások szerint, mint mondjuk a Tóra tekercs. Ezért aztán, hogyha számmal, szikrával, kumusszal, kántommal van írva a Megillá, ezek olyan tinták, amelyek nem alkalmasak a halachikus tinta fogalmának, nem felelnek meg, leginkább azért, mert ezek nem, vagy nem fekete a színük, vagy nem maradandó az írásuk. Hasonló módon áll a niar váladiftra, vagy hogyha papírra írta, vagy difterára, vagy mi az a diftera, azt is a tanulni, hogy el fogja magyarázni. Nagy acca, hogyha egy ilyen Megillával olvasol, akkor nem teljesíti a micvát. Ácsét helyik szúvásulisz, csak akkor, hogyha ásurit betűkkel van írva, ásuri betűkkel van írva, hogy ezt már korábban vettük, hogy mik az ásuri betűk, ugye a jelenlegi héber betűk. Áll a széfer, és ezt mindenképpen pergamenre kell, hogy legyen írva, ubidia, és tintával, olyan fekete színtintával, ami maradandó. Egy érdekes kérdés, hogy azok, ugye ebből az derül ki, hogyha például felolvassuk egy ilyen Eszter könyvéből, akkor azzal nem teljesítettük a micvát, mert ez ugye papírra van írva, és ezért ez nem felel meg az előírásnak. De azon gondolkoztam, hogyha a Misna azt is mondja, hogyha idegen nyelven olvassuk föl olyanoknak, akik csak idegen nyelven tudnak, az jó, de lehet, hogy akkor ez azt jelenti, hogy azt is mindenképp, az is csak akkor jó, hogyha kláfra van ráírva. Tehát, hogyha pergamenre van írva, magyarul. Ilyen Megillát természetesen még nem láttam, de csak feltételezem. Oké, idáig tartott a misna, és most a következő részben arról lesz szó, hogy honnan tudjuk azt, hogy a könyvem lesz, meg illetve a frejele jaca, hogy aki össze-vissza sorrendben, felcserélje a sorrendben, vagy visszafelé olvassa a megillát, az nem az nem teljesíti a micvát. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Azt mondta Rava, honnan tudjuk, ez így van? Mert a Tóra azt mondja, kik szavamukizmánom, nem a Tóra, bocsánat, a Megilla könyve azt mondja, Eszter könyve 9-es fejlőt, 27-es mondat, hogy megcselekedjék ezt a két napot annak leírása szerint annak idejében. Mázmánom nem a frejelloj, szavam nem a frejelloj. Akkor ebből mit látjuk, hogy mit mond a szöveg, hogy megcselekedjék ezt a két napot, ahogy annak leírása és annak ideje szerint. Ugyanúgy, hogy az idején nem lehet változtatni, az az idő, amikor meg kell tartani, Ugyanígy az írással nem lehet megváltoztatni. Tehát az is sorrendben kell történjen. Ugye a 15-dik az a 14-ét követi, ugyanígy az írás is maga sorrendjében kell, hogy történjen. Mákniakszív, haha, a sziakszíva, szívnia és őszimsnájom. Azt mondtam, hogy várjál csak, hát nem az van írva, hogy írnod úgy kell, ahogy a maga ideje szerint, hanem az van írva, hogy meg kell cselekedni a leírása és az ideje szerint. Azt mondja, a Talmud eleme achadik szíve jami meilinisz karimen nászim. Azt mondja, a Talmud a következő mondatban az áll, hogy ezek a napok megemlékeztetnek és megcselekedetetnek. Itkös szhirele szíve, mászirele mafrialoj, ászhirele mafrialoj. Vagyis, mit jelent ez, hogy ugyanúgy kell megemlékezni róluk, mint amilyen módon megcselekedjük azokat. Ugyanúgy, ahogy megcselekedjük azokat, tehát, hogy a napokat, a Purim napjaik 14-ét és 15-ét a maga idejében csináljuk, ugyanígy sorrendben kell megemlékezni róla, ugye a megemlékezés az a felolvasást jelenti. Különben itt van egy gyönyörű magyarázat, haszid magyarázat erre a előírásra. Ugye a előírás úgy hangzik, ha körülöm a gillöm a frejelő jaca, ha valaki a megillát nem a maga sorrendjében olvassa, visszafelé olvassa, akkor nem teljesíti a micvát. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Végsősorban ugye a Talmud azt mondja, mert a szöveg úgy szól a Megilla könyvében, Eszter könyvében, ha jami ma éleni szkarimen nászim, és ezek a napok megemlékezetetnek és megcselekedetnek a maguk rendje szerint. És erre azt mondja a Hasid magyarázat, hogy tulajdonképpen itt nem egyszerűen arról van szó, hogyha valaki a Megillát olvassa, és össze-vissza olvassa, nem sorrendben az első fejezet után a második fejezetet, a harmadik, negyedik fejezetet, esitál, hanem arról van szó, vagy arról is szó van, hogy valaki úgy olvassa a Megillát, mintha ez egy régi történet lenne, egy valamilyen szép régi történet, aminek ma már nincs jelentősége. A Megillát, ha valaki így olvassa, akkor az nem teljesíti a micvát. Az olyan, mintha a micvát nem teljesítette volna. Csak azt teljesíti a micvát, aki úgy olvassa a könyvet, hogy a Yomim ha'eleni szkarim nászim, hogy ezek a napok megemlékeztetnek és megcselekedtetnek ma. Tehát, hogy azt mondja, hogy ezek ma aktuális történetek, ezek a történetek nem egy valamilyen régmúlt esemény leíratai, hanem ma is aktuális, ma is újra történő események, amihez a Hasid filozófia még azt is hozzáteszi, hogy tulajdonképpen a Purim az egy olyan ünnep, és ez minden zsidó ünnepre vonatkozik, amely nem csak régen történt, és megemlékezünk róla, hanem niszkarim benászim, nem csak megemlékezünk róla, hanem megcselekedjük őket újra és újra, mintha a Purim újra megtörténne azon a napon, amikor ünnepeljük. Spirituális értelemben minden évben, Ádár 14-én Purim története újra megesik. Újra, az a csoda újra megtörténik. És ez a helyes hozzáállás a zsidó ünnepekhez. Oké, mindesetre akkor ebben azt látjuk, hogy levezettük azt, hogy a Megilla történetét honnan tudjuk, hogy sorrendben kell olvasni. Tanultuk egy rájtában, hogy ugyanez az előírás a szabály a Hallellel, és a Smával, és az Amidával. Ugye ez a három ima ugyancsak sorrendben kell, hogy legyen elmondva ahhoz, hogy érvényes legyen. És most ezen fogunk végigmenni, honnan tudjuk, hogy ezek sorrendben kell, hogy legyenek. Hálaulinalan. Honnan tudjuk a hálaadó imáról, a hálérről, hogy sorrendben kell olvasni. Rába, amárnek szín, mizek, semmi sármi bajaj. Ugye maga a hálél az a 113-as Zsoltártól a 118-as Zsoltárig, és a 113-as Zsoltárban a következő állami. Mizrach semes álme vajaj, a napkeltétől napnyugtáig, mert hullal sem, ha sem, dicsérjük, hálát adunk Isten nevének. Tehát napkeltétől napnyugtáig, ebből azt látjuk, hogy ahogy van egy sorrendje, egy menete a napkeltének és a napnyugtának, mindig keleten kell a nap, és nyugaton nyugszik, ugyanúgy sorrendben, a maga rendje szerint kell a hálél imáját is mondani. Jöjjszöp a már zehájjaim a szóhásem. A 118-as Zsoltárból vezeti le Rav Jöjjszöp. Ő azt mondja, hogy azt mondja a 118-as Zsoltár, zehájom, ez az a nap, amit Isten megcselekedett. A napnak az órái is egymást követik. Ugyanígy a hálélnek az imája is egymást követően kell, hogy felolvasásra kerüljön. Rav Ávja már, Rav Ávja egy másik helyről következteti, ezt a 113-as Zsoltár második mondatából, hogy a hinsém a semmi vajrach, legyen Isten neve áldott, a legyen, az azt jelenti, hogy legyen olyan, amilyen legyen, ne változtassunk a sorrendjét. Rav Nachman bar Yitzchak, vagy Szimmer, Rav Ácha bar Jákéb már, Rav Nachman bar Yitzchak pedig azt mondta, mások szerintem Ácha bar Jákéb, de átovább dajlom, ugyanebben a mondatban azt mondja, mostantól mindörökké, ugyanúgy, mint ahogy a rendje az időnek az egy fix folyamat szerint megy, rend szerint megy, mostantól mindörökké, ugyanúgy a hálát is egy rend szerint, egy sorrend szerint kell olvasni. Kriya Shma, de Tanya, honnan tudjuk, hogy a Shmát sorrendben kell olvasni? De Tanya, Kriya Shma, kich szava divrei Rebi. Ahogy tanultuk, hogy a Shmát a maga ideje szerint kell mondani, honnan tudjuk, hogy ez így van? Kich szava divrei Rebi. Bocsánat, elnézést. Tehát még egyszer, ugye az előbb a Talmudban azt mondtuk, hogy a smát a maga sorrendjében kell mondani, és most egy brájtából fogunk idézni, amiből ez kiderül. A brájta a következővel kezd, azt mondja, de tánya a kriyes mákik szava, divre rebbi, mémi bachalasa. Először is van egy vita rebbi és a bölcsek között, hogy héberül kell-e mondani a smát, vagy lehet bármilyen nyelven. Tehát amikor ugye a smát nap mint nap elmondjuk reggel és este, akkor azt héberül kell felolvasnunk, vagy bármilyen nyelven mondhatjuk. Rebbi azt mondja, hogy mindenképp héberül kell. Bölcsek azt mondják, hogy bármilyen nyelven lehet. My time, de Rebbi, miért mondja Rebbi azt, hogy mindenképp héberül kell? De halljú, behávaj, jasszon halljú. Mert ugye a smában azt mondjuk, a smá második fejezetében, ha halljúad, barim, ha illetve a nékem, cáva, ez, és legyenek ezek a szavak, amelyeket parancsolok ma neked, és legyenek, behávaj, jasszon nyú, legyenek olyanok, amilyenek. Ugye ez a behajú, és legyenek, ezt a Talmud gyakran használja, mint egy felhívást, hogy úgy legyen, olyan legyen, amilyen, ne változtass rajta. És ezt mondja Rebbi is, olyan legyen, amilyen, mindenképp héberül kell felolvasni. A banem májtáj májú, amelyek rás, mábe, hallasen, sötösen el. A bölcsek pedig azt mondják, hogy amikor úgy kezdődik a smá, hogy halljad izre, halljad, az azt is jelenti, hogy értsen. Tehát olyan nyelven olvasd, amilyen nyelven érted. Rebbi, námi, ha szív smá, mit fog erre mondani Rebbi? Humi baj elé hásolni az nech, a másodás mellítszemi pícha. Ő azt mondja, hogy ez nem arra vonatkozik, hogy értened kell, akkor azt mondja a szöveg, halljad Izrael, ez nem azt jelenti, hogy hallanod, az az értened kell, hanem hallanod kell, amit mondasz. Magyarul úgy kell mondanod a smát, hogy nem magadban mondod, hanem kimondod a szavakat, és magad is hallod, hogy mit mondasz. Mit fognak mondani erre a bölcsek? Mert a bonon szávrikám ende amerikai, ez smábele is mielő, az nagyon jatsz. A bölcsek ezzel nem értenek egyet, mert szerintük ők azt a véleményt követik, hogy az, aki a smát felolvassa, de nem hallja, hanem csak magában olvassa, az is teljesíti a micvát. Mert a bannon nami hak szíve, ha most ugye a bölcsek mit fognak arra mondani, amit Rebbi mond? Ugye Rebbi azt mondta, hogy behajú és legyenek, a maga módján legyenek, ne változtass rajtuk, tehát ugye héberül kell olvasnod. Mit fognak mondani erre a legyenek szóra? a Hubenbénél is leik Renomafleá, ők azt fogják mondani, és itt érünk el oda, amit ugye a mi mistánkban is mondtunk, és legyenek, a maga rendje szerint legyenek, ne változtassa sorrendet. Ez nem a nyelvére vonatkozik a smának, hanem a rendjére vonatkozik a smának. Rebi Silaikra Mefleá mondani, mint varim, hát varim. Honnan fogja ezt levezetni? Rebi azt fogja mondani, hogy amikor a Tóra azt mondja, hogy a haj a dvarim hajle, és legyenek ezek a dolgok. A dolgok az arra vonatkozik, hogy a dolgok a maguk rendje szerint legyenek. Mert a banan dvarim, hát varim, lai más mellé. Jó, és a bölcsek mit fognak elmondani nekik? Ez az a dolgok, ez nem egy elég erős bizonyíték, és így akkor nagyjából kijön az, hogy miért vitatkozik Rebi és a bölcsek mindegyik témában, amit felvetettünk, hogy kell-e hallania, hogy éberül kell-e, hogy legyen, illetve hogy sorrendben kell-e, hogy legyen, mit miből vezetnek le, így kijön. Mindenesetre mit látunk ebből, hogy Rebi szerint nem kell, hogy héberül legyen, a bölcsek szerint héberül kell, hogy legyen, Rebi szerint úgy kell olvasnod, hogy halljad, a bölcsek szerint nem kell úgy olvasnod, hogy halljad, de abban mindenki egyetért, hogy sorrendben kell olvasnod, tehát nem cserélheted fel a smá fejezeteinek, vagy mondatainak egymáshoz viszonyított sorrendjét. Minden esetben mit látunk? Abból, hogy Rebi azt mondja, hogy mindenképp héberül kell olvasnod, lémak a szavára, Rebi se kolatajra, hallósan nem, kolatajra kula, hallósan nemra, díszák a dájtak be lassanak, ha idős nem rá, lamalin mihtáv. Abból, hogy Levi arra figyelmeztet, hogy a smák mindenképp héberül kell mondani, abból arra próbál következtetni most a Talmud, hogy amúgy a Tóra az bármilyen nyelven felolvasható. Tehát ugye van a szokás a Tóraolvasás szombaton, hétfőn, csütörtökön, az nem kell, hogy héberül legyen. Mert hogyha igaz lenne, hogy héberül kell, hogy olvasni, akkor nem kéne külön a smára még következtettünk, hogy azt héberül kell olvasni, hiszen ha egy egyszerű Tóraolvasást héberül kell, akkor biztos, hogy a smát is héberül kell. Abban, hogy Rebi szerint külön kellett azt hangsúlyozni, hogy a smát héberül kell, ebből tudom, hogy a többi Tóraolvasás nem kell, hogy héberül legyen. Isztrik szálltadájtok smák, rabbanat, kasszövrach mandve hajú. Azt mondtam, hogy nem. Mert lehet, hogy Rebi erre azt mondja, hogy ha nem lenne ott az, hogy vehajú, és legyenek ezek a szavak, és legyenek, az arról vonatkozik, hogy héberül legyenek, akkor azt gondolhatnánk, hogy amit a bölcsek mondanak a smáról, hogy halljad olyan nyelven, hogy megértsd, így érthetnénk a szöveget, és nem tudnánk, hogy a halljad az arról vonatkozik, hogy halljad, amit mondasz. És ezért kellett azt külön írni, hogy hajjuhád varima éle, és legyenek ezek a szavak, amely arra utal, hogy legyenek azon a nyelven, amelyen írva voltak, tehát héberül. Tehát akkor ebből nem tudjuk levezetni azt, hogy Rebi szerint a tóraolvasás amúgy kóser lenne, ha nem héberül olvasunk akkor is. Most fordítsuk meg. Lényeg, akkor szavidában a kalatáról hallásán könyves nemre. Mondjuk akkor azt, hogy a bölcsek szerint feltétlenül azt kell, hogy mondjuk, hogy a tóraolvasás bármilyen nyelven történhet. Hogy a bölcsek szerint a tóraolvasás mindenképp héberül kell, hogy legyen, de iszálkadájtok, hogy hallasson nem rá, mert hogyha azt mondanánk, hogy a tóraolvasás bármilyen nyelven lehet, lamadik mihta smá, akkor nem kéne mondani külön a smánál, hogy azt viszont lehet bármilyen nyelven. Tehát, ha a tórát amúgy bármilyen nyelven lehetne olvasni, akkor nem kéne külön hangsúlyoznunk, hogy a smát is bármilyen nyelven lehet olvasni. Azt mondja, Talmud, Itzrich, de szálkadájtok, ha minden a hajuk, Rebik, Szavrach, mondos, azt mondja, Talmud, ez megfordítva, mint az előbb mondott, Rebi esetén, hogy azért kell mondani, hogy smát, hogy halljad, azaz bármilyen nyelven halljad, mert gondolhattuk volna azt, hogy Rebinek van igaza, és a hajó, és legyenek, az azt jelenti, hogy kifejezetten héberül legyenek. Magyarul most a bölcsek véleményéből sem lehet kikövetkeztetni, hogy a bölcsek szerint a Tórát csak héberül lehet olvasni. Oké, ezzel a smá kérdését lezártuk, és áttérünk a tfila, az amida sorrendjére. Honnan tudjuk, hogy az amidát sorrendben kell mondani? Tfila minalom. De Tanya, hogy tanultuk egy brájtában, Simna Pakulin, Hizdés, Majne, Eszebe, Achasz, Lifner, Rabban Gamliel, Alaszeide. Egy brájtában azt tanultuk, hogy Rabban Gamliel idején, Javnéban, tehát a szentély pusztulása után, Simna Pakuli rendet rakott, vagy elrendezett 18 áldást a maga rendje szerint. Azt mondta Rabbi Yochanan, Vamrilom az Nisztana, hogy tanultuk egy brájtában, Meave eszim szkénim bal kamen de vim tiknus majnesz rachszala szeide, 120 vén, és köztük több proféta is, voltak azok, akik a 18 áldás rend szerint leírták. Egy bizonyos rendben leírták. Ugye azt kell érteni itt, hogy a 18 áldás, tehát az Amida, amit, ami az imának a törzsszövege, a legfontosabb része, azt először az első szentély pusztulása után rendelték el, és határozták meg. Majd egy 500 évvel később, amikor a második szentély is elpusztult, akkor újra elővették, és újra meghatározták. Ugye mindeközben, amikor a második szentély állt, és hoztak ismét áldozatokat a szentélyben, ennek az imának, az Amidának a jelentősége az lényegesen csökkent. Most, mindestre mit látunk ebből a szövegből? Azt, hogy az Amidának, az ima törzsszövegének a 18 áldása, az mindenképp egy sorrendben kell, hogy történjen, hiszen mind a két korszakban, az első szentély pusztulása után és a második szentély pusztulása után is hangsúlyozva van, hogy egy rend szerint határozták meg az ima szövegét. Most mi ez a rend, és minek az alapján határozták meg ezt a rendet? Ugye, aki szokott imádkozni, az tudja, hogy ez a 18 áldás, ez ma már 19, ugye erről a Brachot traktátusban már tanultunk, és tudja nagyjából a sorrendjét is ezeknek az áldásoknak. Aki esetleg ezt nem tudja, annak javaslom, hogy vegyen elő egy imakönyvet, mondjuk a Sámuel imáját, és kövesse velünk a sorrendet. Ugye a sorrend mindenképp az, hogy az első három áldás, ugye ami egy fix része ennek a szövegnek, az első három és az utolsó három, ugye az mindig ünnepnapon, szombaton is ugyanaz, a középső 13 az, ami változik. És mi ez az első három? Az első három ugye az úgy néz ki, hogy az első az atyákról szól, az atyák istene, Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene, és Isten dicsőítjük, és úgy fejezzük be Magen Avraham, aki Ábrahám pajzsa. A második áldásban Isten erejéről, hatalmáról beszélünk, és úgy fejezzük be, hogy aki fölkelti a halottakat, és a harmadikban pedig arra beszélünk, hogy Isten szentsége milyen nagy, a Szent Isten. Ezt az első hármat, ezt a 29-es Zsoltárból vezetjük le, hogy ilyen sorrendben kell mondani. Tanrában, ami Nájeseimlin, Abbasz, honnan tudjuk, hogy az atyákkal kell kezdeni, és nem már Habulás Sembnei Élim, ugye úgy hangzik a 29-es Zsoltár, Habulás Sembnei Élim, Habulás Sem Kavaidve Ajsz, adjatok tiszteletet Istennek, erősek fiai, adjatok tiszteletet Istennek és erőt, adjatok Istennek tiszteletet, a nevének tiszteletét, boruljatok le előtte a szentségben. Akkor ez a három mondat, adjatok tiszteletet Istennek az erősek gyermekei, az erősek gyermekei, ezek a ősatyák, ez az első áldás. Adjatok tiszteletet és erőt, ez ugye a második áldás, ugye ott Isten hatalmáról van szó. Adjatok tiszteletet a nevének, és boruljatok le szentsége előtt, ez pedig a szentségek, ez a harmadik áldás. Oké, akkor az első három az megvan. Már Raulaim, már Bina Acheredusa. Miért követi a negyedik áldás, a Chajnén a Daász, aki tudatot ad, tudást ad, az miért követi az első hármat? És nem már még Disu Eszkodaisi, Jákövöszöli Kei Szaljaricu, Ézsaiás könyvében a 29-es fejezet 23-as mondatában azt olvassuk, és megszendelték Jákob szentségét, és Izrael istenét dicsérték. Majd a következő mondatban, a 24-esben azt mondja, hogy Yadu Tayer Ruach Bina, és az eltévedt szellemek tudást kapnak. Tehát azt látjuk, hogy a tudás az Isten dicsőítését követi. Ezen a negyedik áldás, a Chajnén a Daász, a tudásról szól. Azt kérjük Istent, hogy adjon nekünk tudást. miért, honnan tudjuk Máula Laimár Csuváher Bina, hogy a megtérés áldása kell, kövesse a tudást, és Szimlő Vava Javim és Savra Felaj, mert ugyancsak Ézsaiás könyvében, a 6-os fejezetben azt olvassuk, és a szíve megértést kapott, és megtért, és meggyógyult. Iha Hillé, mert Fóbis, Bászi Csuva, akkor először is azt látjuk, hogy a megtérés az a tudás után jön. De viszont azt is mondja a mondat, hogy meggyógyult, tehát akkor a gyógyulást azt rögtön a megtérés után kéne mondani, és ez ugye nem jön ki, mert a gyógyulás előtt még van a szlachlonu, és a, tehát ott még van a megbocsátásért való, hogy van? Én is idehozok egy ima könyvet. Pillanat. Tehát ugye a 4-es az a tudás, az 5-ös az a megtérés, a 6-os az a megbocsátás, a 7-es az a megváltás, a 8-as az a gyógyulás, a 9-es a megélhetés. Tehát akkor most ugye mit mondtunk? Az, hogy a tudás az a Isten szentsége után jön, azt értjük. De ugye ugyanebben a mondatban azt is mondja, hogy és meggyógyult. Tehát akkor a tudás után következő ugye megtérés, és a megtérés után rögtön kéne, hogy jön a gyógyulás. De ehhez képest még be van iktatva a megbocsátás és a megváltás. Miért? Szóval nem, mindenképp a megtérés után a megbocsátás jön, mert Ézsaiás könyvében ugyancsak az van írva, és vigy megtér az örökkévalóhoz, aki megkönnyörül rajta, és Istenünkhöz, aki sokaknak megbocsájt. Tehát a megbocsájtás mindenképp a megtérés után jön. Oké. Máj hazid a szamechta ha, szamecha ha. Jó, de hát ugye, akkor ezt szerint a mondat szerint valóban a megbocsájtás az a megtérés után jön, de van egy másik mondatunk, amiben az látszik, hogy a gyógyulás jön a megtérés után. Szívkra achin, azért, mert van még egy mondatunk. És ez a mondat azt mondja, hogy lehet, hogy halad vagy néhi, a röjfele haltál, hogy a gölmi sáhaszkajaihi, ugye ez a 103-as Zsoltár, ami azt mondja, hogy aki megbocsájt minden bűnömnek, aki meggyógyít minden betegségemből, aki megvált életem szenvedéséből, de ulla röfua, basszos léhai, ebből látjuk, hogy a gyógyulás és a megváltás az a megbocsátás után jön. Tehát akkor még egy bizonyítékunk arra, hogy a megbocsátás meg kell, hogy előzze a gyógyulást. És ezért a 6-os Zsoltár az a megbocsátás. Igen, nem csak Vahakszív és Sabera fölöly. Még mindig nem rendeztük le, hogy akkor mi van azzal a mondattal, ahol azt mondja, hogy és megérti a szíve, és megtér, és meggyógyul. A meggyógyulás itt rögtön a megtérés után jön. Azt mondja, a Talmudá, hú, lábra fordítak, lújmelere fordítsz lichely. Szóval ez nem a betegségekből való gyógyulást jelenti, hanem a bűnökből való gyógyulást jelenti. Oké, akkor ezt rendeztük. Amer ahogy tönyös a színéni galab és víz, fichakka vóab és víz, már ahol lej már gólab és víz, viszont még mindig nem világos, hogy a megváltás az miért a hetedik áldás, mert úgy lett volna talán helyesebb, hogy előbb van a gyógyulás, és utána a megváltás, hiszen ebben a mondatban is úgy szerepel, hogy aki megbocsájt bűneimért, aki meggyógyít betegségeimből, aki megvált szenvedésemből, előbb van a gyógyulás, és utána van a megváltás. Igen ám, de azt mondja Rave, hogy jobban jön ki úgy, hogy a hetedik áldás a megváltás, és a nyolcadik a meggyógyulás, mert van egy olyan hagyomány, hogy a hetedik év, a smita évben, a smita év végén, a hetedik évben lesz a megváltás. És ezért a hetes szám az illik a megváltáshoz. Már sisisz kajlajzba, svízből, hamajzba, ma ice svízből, Davidba. Azt mondja, de hát van egy olyan hagyomány, hogy ez úgy fog történni, hogy a hatodik évben mindenféle hangok lesznek, mert azt jelenti, hogy lesz azt fogják mondani, hogy hamarosan eljön a megváltó, a hetedik évben háborúk lesznek, és a hetedik év végén jön el Dávid fia, vagyis a megváltó. Tehát akkor ez nem a hetes, hanem a nyolcas. Milchama nem is haltad a gólai, azt mondtam, hogy igen, de a háborúk, ami megelőzi a megváltást, az már a hetedik évben lesz, és a hetedik évben történő háborúk már a kezdetét jelenti a megváltásnak. Tehát akkor így kijön az, hogy a négyes a tudás, az ötös a megtérés, a hatos a megbocsájtás, a hetes a megváltás, és a nyolcas a gyógyulás. Máró Rai már reform és miniszt. Miért éppen a nyolcas a gyógyulás? Amire mi hák, amit tercsnik, amire és miniszt, és a cikha reform, fíjra kapom és miniszt. Mert a körülmetés is a nyolcadik napon történik, és abból kell mindenkinek felgyógyulnia, ezért a nyolcas áldás legyen a megbocsájtás, bocsánat, a meggyógyulás. Máró Rai már bírkos, amit csinálsz, mi a helyzet a következővel? Ugye a következő áldás az a esőért és a megélhetésért való áldás, a 9-es. Miért éppen a 9-es áldásban? Amar Rabbi Alexandri, az Alexandrei Rabbi azt mondja, hogy neged már ki és arim, mert a megélhetésnek az egyik legfőbb ellenségei azok, akik az extra profit érdekében az árakat jobban fölviszik a kelleténél, felstrófolják az árakat. És ezek ellen Dávid imádkozik Istenhez, hogy mentsen meg bennünket Isten ezektől, és ezt hányas Zsoltárban mondja? A 9-es Zsoltárban. Ahogy mondja, ma különben ez a 10-es Zsoltárban van, de ez azért van, mert az 1-es meg a 2-es Zsoltárt, ahogy ezt különben a Brachot traktátusban már tanultuk, azt abban az időben egy Zsoltárnak számolták. Tehát akkor ez a 9-es. Svörz Zsajarasa, törd le a gonoszok kezét, és ez kire vonatkozik? Azokra a gonoszokra, akik mesterségesen felstrófolják az árakat, és ezzel az emberek megélhetését nehezítik. Dávid ki amra, mert csíszamra, és ezt Dávid a 9-es Zsoltárban mondta. Máró löjmár kibusz galéhoz láhár békhezesan, ugye mi a következő áldás, a 10-es, kábe sejfer gadol, fújd meg a nagy sófát, és gyűjtsd össze Izrael szétszórtait. Honnan, miért éppen a 10-es áldásban mondjuk ezt? Szív átem hára Yisrael, ampechem ti tengu, perjechem ti szavul, ami Yisrael, ki karul lavaj, mert Ezékiel proféciában azt mondja, és ti pedig Izrael hegyei, adjátok ágaitokat és gyümölcseiteket hozzátok Izrael népéhez, mert közel van az ő visszatérésük. Tehát azt látjuk, hogy a gyümölcsök egybegyűjtése és Izrael visszatérése az egymást követi. Először a gyümölcsök egybegyűjtése, a megélhetés, és utána Izrael egybegyűjtése. De kíváncsi, szkápcú, galiusz, nászad, imbra, sajm, és nem már vagy a simi, adá, lájk, mert egyszerűbb kavar szigáik, akkor következő áldás, ugye a sivasév ténú, hozd vissza bíráinkat, mint az idő kezdetén, az miért ezt követi? Kíváncsi, szkápszú galiusz, mert ahogy Izrael szétszörteit összegyűjti, utána következik az ítélet napja a gonoszokkal szemben. És mivel itt a bírák visszatéréséről van szó, ezért ez az Izrael egybegyűjtését követő áldás. Ez a 11-es. Kíváncsi, nászad imbényen a sajmi kalapasim, vagy kölyön zédimi majom, s nem már, vagy semmel pajsim, ha tajmi jártam ihlum. Most azután, hogy a gonoszokkal szemben ítéletet hoz a eretnekek fölött is, és ez a következő áldás, valami sini málti szikvó, hogy a besugók és az eretnekek veszítsenek el minden reményt, különben ez az áldás, amit később tettek hozzá, ez tulajdonképpen az, amelyik miatt 19 lett ből a 18-ból. És itt ugye honnan tudjuk, hogy ez a sorrend, mert a Zsoltárokban azt mondja, nem, Ézsaiás könyvében ugye úgy folytatja, sebe paisim ve hatoim jachdav likilu, a bűnösök és a vétkesek együtt fognak elveszni. Ugye itt a bűnösök és a vétkesek, azok ügy között ugye a bűnösök, azok akik úgymond ideológiából tagadják a tórát. A vétkesek azok, akik csak nem tudják megállni a véteknek a kísértését. És ugye ez a mondat azután szerepel, hogy szó van a bírák és az ítélet visszaállításáról, tehát ezért jogos az, hogy a valamán sinimáldás az előzőt a sivasév tényváldás kövesse. De kíván se kalvapa is, mi szóim, ez kárnöztetikim, és azután, hogy a vétkesek és a bűnösök elvesznek, az igazak tisztelete vissza fog térni, ahogy a Zsoltárokban írva, ha kárnöv és sajnag a deatrai mámnos kárnöztetik, a 75-ös Zsoltárban, és minden gonoszok erejét, szarvát letöröm, és fölemelem az igazak szarvait, ugye ez a következő áldás, Alatzedikim, 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 Chobész Iszrael, amely az igazaknak, a jámboroknak, a betérteknek a megerősítéséről szól, és a betértek is, Gériát Szedekim, Alatzedikim, a betértek is az Izrael igazaival együtt vannak, és nem már itt egy szévet, akkor már tártok nék, Szamiklévi Hinyagur, Itchager, ahogy olvassuk a Tórában, Mózes 3. könyv 19-es fejezet, 32-es mondat, állj föl a vén és az öreg előtt, ugye ezek itt az igazakra vonatkoznak, és a következő mondat azt mondja, ha pedig egy idegen lakik majd veled. Az idegen ugye az a betért, és ez közvetlenül a vén és az öreg után, tehát a igazak után jön, úgyhogy a kettő az együtt értendő. Héha mit rajom, ez kárnom, ez kárnom. És hol lesznek az ő szarvaik megerősítve? Jeruzsálemben. És nem más állunk, és a lány is lajon, ha vajik, ahogy a Zsoltárban olvassuk, kérjétek Jeruzsálem békéjét, ugye, és ez a következő áldás, vagyis a lány Irha, amely Jeruzsálem újraépítéséről szól, de kíváncsi mindenki, és a lányban Dávid, és amikor Jeruzsálem újraépül, akkor eljön Dávid, és ez a következő áldás, ez Cemach Dovid Amlecha, ahogy nyilván Náhály és Súr, Néz, Ször, Vigső, ez a Semmeli Kémez, Dávid, Malkon, miután visszatérnek Izrael fiai, és kérik az örökkévaló Istenüket, és Dávid ad az ő királyukat. Még kíváncsi van Dávid, baszott fila, és ahogy Dávid eljön, úgy az ima is visszatér, és ez a következő áldás, a smáka lényú, a hald a hangunkat, örökkévaló Istenünk. Ahogy írva a Nézsaiás könyvében, vagy Jézvá, Köcsis, Mártumészt, Filoszi, visszahozom őket a szent hegyemhez, és örvendeztetni fogom őket imám házában. De kíváncsi volt Filabba a Vajda, és hogyha jön, visszatér az ima, akkor visszatér a szentébeni szolgálat. Ahogy a Szerzív Hemle Rocem Mizbehi, ahogy a mondat folytatja Ézsiás könyvében, égváldozataimat és áldozataimat akaratra, vagy elfogadtatásra kerülnek az oltáromon, és ez ugye a következő állás erre cél, de kíváncsi volt, hát Vajda, Basztajda, és hogyha el visszatér a szentébeli szolgálat, akkor visszatér a hálaadás is, ahogy írva van, az ő Veach Taidé Hadoni, ahogy a Zsoltárban írva van, aki áldoz, hálát nekem tiszteletet ad. Tehát az áldozást, a hálaadás adja, és ez a 17-es áldás, 18-as áldás, a Moedim a hálaadás. Itt fejeztük be akkor a 17-es lapot, és a 17-es Zsoltára, 18-as Zsoltára. A következőben, majd holnap folytatni fogjuk még az utolsó áldással, és ezt miért követi ezt a 18-ast. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Egy nagy skajach mindenkinek. Holnap reggel hasonló időpontban ismét találkozunk. Addig is kívánok nektek további szép napot, jó pihenést, viszontlátásra, viszonthallásra.